Visszatérnék még ide a felelősség előli meneküléshez, hogy miért is menekülünk a felelősség elől, vagy mi ennek a megoldása. Én azt gondolom, hogy a felelősség előli menekülésünknek az egyik fő motivációja az Istentől való félelmünk. Az Istentől való félelmünk. Az életünk tele van olyan helyzetekkel egyébként, figyeljétek meg, a mindennapi életünk, amikor nem kifejezetten jó és rossz dolgok között kell döntenünk, hanem tulajdonképpen közömbös dolgok. Tehát több jó megoldás is van. Nem mondhatjuk egyértelműen azt a, mondjuk egy döntés, hogy na, ha ezt csinálom, akkor az bűn. Hanem ezt is lehet, azt is lehet, és pontosan itt jön be az emberbe a menekülés, hogy nem merem fölvállalni a felelősségét, hogy döntsek, hanem próbálom állítani. És én emögött azt látom, hogy azért menekülünk, mert félünk Istentől. Tehát valahol egy hamis istenkép van bennünk. És ezért mondtam az elején azt, hogy azért menekülünk, mert hiányzik a szerető Istenbe vetett bizalom. Nem hiszem el, hogy az Isten szeret. Nem állok biztosan az evangéliumban, hogy az Isten Jézusért szeret, és egyedül Jézusért, az ő áldozatáért szeret, hanem ott van bennem az a gondolat, hogy az Isten akkor szeret, ha én azt csinálom, amit ő akar. Pontosan. És nem hiszem el, hogy az Isten nekem szabadságot adott, hanem azt gondolom, hogy az Isten engem minden egyes részletében az életemben meghatározott, és nekem ki kéne találni, hogy ő most mit akar. Rá kéne jönni. És ha nem azt csinálom, amit ő akar, akkor le fog sújtani rá. És ez a félelem megkötöz bennünket. Ránk tereli a felelősséget, és az ember majd összeroppan a felelősség alatt. Most mit csináljak, hogy el ne rontsam a dolgokat? És értitek, hogy ott van ez a félelem. És János evangéliumban azt mondja, hogy ha félünk, az azért van, mert nem lettünk teljessé az Isten szeretetében. Nem lett bennünk teljes az Isten szeretete. Az Isten szeretet, ami a megváltásban árad felénk az evangéliumban, nem tölti be a szívünket. Nem vagyunk bizonyosak abban, hogy az Isten egyedül Jézus áldozatáért szeret. És ő érte tökéletesen szeret, és nem változtatja meg a szeretetét. Hanem úgy gondoljuk, hogy az Isten szeretete az azért nagy mértékben függ az én viselkedésemtől, az én döntéseimtől. És abban a pillanatban fölértékelődnek, és egyre fontosabbá lesznek az én cselekedeteim. Ha biztos vagyok az Isten szeretetébe, bízom benne, mint mennyei atyámmal, ez szabadít föl arra, hogy fölvállaljuk a felelősségét a döntéseknek. Hogy döntök. És a szabadságunk, ugye, ahogy mondtam, a Krisztussal való szeretet kapcsolatban van. Nagyon sokszor a döntéseket az életünkbe szeretnénk meghozni, és akkor elkezdjük keresni az Istent. Tehát ez a másik része. Most dönteni kell? Na most mondja meg az Isten, hogy el ne szúrjam ezt a dolgot. Mondja meg, hogy mi a jó. De a szabadság az Istennel való szeretet kapcsolatban van, abban, hogy állandóan kapcsolatban vagyok vele. Ugyanúgy, mint egy házasság is akkor működik jól, akkor tudunk megoldani konfliktusokat, akkor tudunk jó döntéseket hozni együtt, vagy akkor tudunk kedveskedni egymásnak, ha folyamatos a kapcsolat kettőnk között. Ha állandó beszélgetésben vagyunk, ha ismerjük egymást. A lelkéletben ugyanígy van. Akkor tudunk jól döntéseket hozni Istennel, ha folyamatos a kapcsolat. Ha állandóan kapcsolatban vagyunk az Istennel, egy szeretett kapcsolat van. Ismerem az ő gondolatait, ő is ismer engem, ráhangulódok, és akkor megvan a szabadságom egy-egy döntés helyzetben, hogy a belátásom, vagy akár a érzelmeim szerint döntsek. Ezt óvatosan jegyzem, hogy az érzelmeim szerint, de dönthetek az érzelmeim szerint, ha az életem megszentelt, ha állandó kapcsolatban vagyok az Istennel. A másik terület, ahogy elveszítjük a szabadságunkat, az a törvényeskedő gondolkozás, ami mélyen ott van az ember szívében, minden ember szívében. A törvényeskedő gondolkozás, amivel önmagunkat tesszük rabszolgává. Mi jelent ez a törvényeskedő gondolkozás? tulajdonképpen az, hogy úgy szerezhetem meg az Isten szeretetét, az Isten elfogadását, az Isten áldását, hogy én cselekszem az ő akaratát. Tehát a fő hangsúly az én cselekvésemen van. Mert ettől függ, hogy az Isten megáld-e, szerete velem van-e. Amikor az ember az Isten szeretetét a saját cselekedeteitől teszi függővé, ez az út egyenes út a törvényeskedéshez. Mert onnantól kezdve, ha jót akarok magamnak, az a cél, hogy minden parancsolatot megtartsak. Ezen kell igyekeznem. És a figyelmünk középpontjába, abban a pillanatban egyébként nem az Isten szeretete lesz, hanem az én saját cselekedetem. Hogy én megmutassam, hogy én méltó vagyok az Isten szeretetére, az Isten elfogadására. A törvényeskedésnek is vele járulja a félelem, a törvényeskedő gondolkozásnak. Azt gondolom egyébként, hogy a kereszténységünkben ma nagyon, nagyon nagy százalékban szenved a kereszténység a törvényeskedéstől, ettől a gondolkozástól. Úgy érezzük, hogy meg kell szereznünk Isten szeretetét, meg kell, hogy mutassuk, hogy mi méltók vagyunk Isten szeretetére, és az ember igyekszik, de mindig azt érzi, hogy soha nem vagyok elég jó. Soha nem vagyok elég jó, hogy az Isten megáldjon. Ha a cselekedeteimtől függ a szeretete, ugye akkor tökéletesnek kéne lenni a cselekedeteimnek, hogy ő is tökéletesen szeretsen, de mivel nem tökéletes, ezért soha nem tudom, hogy tényleg szeret az Isten? Tényleg jót akar nekem? Nem az van benne, hogy már megint valami rosszat követtem el, és most megint megbüntet? Ugye mihelyest valami rossz van az életünkben, rögtön ott van az emberben ez. Na igen, mert ezt érdemlem. Valamit elrontottam megint. És ez a bizonytalanság, ez a félelem, ez hihetetlenül megkötöz bennünket. Egy borzasztó rabságot jelent. Azt mondja Pál a Galata 5.1-ben, hogy Krisztus szabadságra szabadított meg bennünket, szabadságra szabadított meg, ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni. Ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni. És itt a törvényre gondolom, hogy megint belementek abba, hogy ti rabjai lesznek a törvénynek, és a törvény által akartok megigazolni és megszerezni Isten szeretetét. A törvényeskedő gondolkozásnak a gyökere abban van, hogy nem hiszünk az evangéliumban. Tehát ugyanaz tulajdonképpen itt is, nem hiszünk az evangéliumban. Nem hisszük el, hogy Isten Jézusért szeret. Jézus Krisztus áldozatáért. Mert a Jézus áldozata tökéletes volt, minden bűnünkért eleget tett, Isten megigazított Jézusért, kegyelemből, hitáltal, és ez a miénk. Az ember nem áll rá erre a biztos alapra, amire rá kéne állni az evangéliumra, hanem próbálja maga megszerezni azt, amit soha nem tud megszerezni. Az Isten tetszését, elfogadását, szeretetét. És amikor ez hiányzik az életünkben, akkor sajnos mindig rossz útra tévedünk. Márpedig ez azért hiányzik az életünkből, ezzel is tisztában kell lenni, és azért tűnik el újra meg újra, mert Istennek a feltétel nélküli szeretete és elfogadása, ez egész egyszerűen hihetetlen számukra. Ez hihetetlen, hogy valaki engem a cselekedeteimtől függetlenül szeressen. Hát akárhova nézzük az életünkbe, mindenhol azt tapasztaljuk, hogy ha én eleget teszek a másiknak, akkor szeret. Ha megfelelek neki, akkor elfogad. És ezért az ember el sem tudja képzelni azt, hogy létezik valaki, aki függetlenül az én cselekedeteimtől egyedül Jézus áldozatáért engem szeret és elfogad, és ez nem vonja vissza ezt a szeretetét, ez egyszer az ember számára megfoghatatlan, hihetetlen. Tehát a természetünk mindig ellenkezik az evangéliummal. A körülöttünk élő világ is más diktál. És az ördög is más diktál, mert az ördög is újra meg újra kétségbe vonja ezt a szívünkbe. az nem lehet. Az nem lehet, hogy téged az Isten cselekedeteitől függetlenül mindig egyformán szeressen, mint ha nem létezik. Nagyon jó kijön ez egyébként a megbocsátás kérdésében is, amikor azt mondjuk, hogy Isten tökéletesen megbocsátott. Az Isten bocsánatának nincs határa. És ezt úgy teológiai tételként elfogadjuk, de a mindennapi életben számtalanszor figyeljétek meg, hogy szembe találkozunk azzal, hogy hát azért csak van a megbocsátásnak is határa, nem? Keresztények között is. Azért ez nem működik, hogy határtalanul megbocsájtani. És éppen ezért, mivel nem csináljuk, nem alkalmazunk az életünkbe, ezért nem tudjuk elhinni azt sem, hogy Isten így megbocsájtott nekünk, hogy ő tökéletesen megbocsájtott. Kétségbe vonjuk az ő megbocsájtását is. Nem hiszünk az evangéliumban, és akkor mindig jön az, hogy majd én csinálom, majd én megszerzem az Isten áldását. A harmadik dolog, amit kiemelnék a szabadság ellenségeként, szintén egy nagyon nagy terület, és önmagában egy előadást, vagy talán többet is megérne, a bálványoknak a kérdése, amik elveszik a szabadságunkat, az életünk bálványai, amik lehetnek dolgok, vagy lehetnek személyek, vagy lehetnek érzések, lehetnek viselkedések, a bálványok ezer színűek, nagyon sok minden lehet bálványa az életünkben. A bálvány az, aminek a szolgáivá leszünk. Azért, mert a bálványoktól reméljük az örömünket, a boldogságunkat, a békességünket, a megelégedettségünket, a biztonságunkat. Nem nincs arra lehetőség, hogy ebbe belemenjünk, de érdemes megvizsgálni a szívünket, az életünket. Mi az a dolog, amire úgy gondoljuk, hogy ha az meg lenne, akkor boldog lennék, akkor teljes lenne az életem. Mi az a dolog, amit nagyon ragaszkodunk, aminek félünk az elvesztésétől. Amire úgy gondolunk, hogy csak ezt el ne veszítsen, akár személy, akár dolog. Lehet bálvány olyan dolog, ami megvan az életünkben, de lehet bálvány olyan dolog, ami éppen hiányzik. Ami hiányzik, ami nincs meg. Lehet bálványunk az egészség, a pénz, a társ, a gyermek, a munka, a szolgálat, bármi lehet bálványja az életünkben. Az ismeret. Egyet hadd emeljek ki, ami talán nagyon erőteljes bálvány, amikor másokat istenítünk magunk körül. Ebből fakad, a mások istenítéséből fakad a megfelelni akarás. Megfelelni akarás. Akit istenítünk, annak minden áron meg akarunk felelni. A bálványok megkötözik az embert, és mindig függőséget okoznak. Tehát amit bálványozunk, egy idő után elkezd a gondolatok akörül forogni, azt kezdi el meghatározni a döntéseinket, a kapcsolatainkat, és a bálvány, miután nekiadjuk a bizalmunkat, valóban Istenné lesz az életünkbe, és elkezd uralni bennünket, és mi leszünk a rabjai. Először mindig azt hiszük, hogy ezek a dolgok majd bennünket segítenek, de nem segítenek a bálványok, hanem idővel tönkretesznek. És az ember elveszíti a szabadságát, mert a bálvány függőséget okoz. És aki függő, az nem szabad. Nem szabad. Igaz itt is az ige, a Máté 6.24, senki sem szolgálhat két úrnak. senki sem szolgálhat két úrnak. Ugye azt nem mondtam, de talán egyértelmű, hogy bálványok nem csak a hitetlenek életében vannak. Mindannyiunk életét végig kíséri. Calvin mondta, hogy az ember szíve az egy bálványgyáros. Állandóan születnek a szívünkbe újabb és újabb bálványok. Mindig ez végig kísér az egész életünket, a bálványokkal való küzdelem. És ezek ellen nem küzdünk, ha nem ismerjük föl ezeket a bálványainkat, ezek elkezdenek uralni bennünket, és egyszer csak elveszítjük a szabadságunkat. Igen, hát ez van, amit mondom, hogy egy jó nagy téma. Ugye a bálványnak ugye az alapértelmezése, ami beugrik bennünk általában, az ugye valamilyen szobor, valamilyen istenkép. Ez is. De azt gondolom, hogy ez csak egy kicsike része a bálványnak. A bálvány az, amihez tulajdonképpen az ember kötődik, amiben az ember bízik. Amitől az ember várja azt, hogy teljes legyen az élete, amitől várja az ember, hogy boldoggá tegye, amitől az ember az örömét várja, amitől az ember a békességét várja, az élete megoldását várja, számtalan ilyen dolog van. Azért nehéz kérdés, ember érdemesebb ugye egy ilyen önvizsgálattal kezdenünk, ha a bálványokról akarunk beszélni, mert a tudatunk ugye az előrébb jár, és azt mondjuk, hogy hát mi nem imádunk bálványokat. Mi tudjuk, hogy mindent Istentől kell várni. Tehát, ha innen indítok, akkor mindenki tudja, hogy mit kell mondani. Hogy mi persze békességet, örömöt, boldogságot, megelégedet, mindent Istentől várunk. De ha az életünk felől közelítjük meg, a viselkedésünk felől, az érzéseink felől, akkor rá fogunk jönni, hogy lehet, hogy a tudatunkkal tudjuk, hogy Istentől kéne várni, de nem tőle várjuk ezeket a dolgokat. Két dolog van, amire érdemes odafigyelni, hogy megtaláljuk a bálványainkat. Az egyik, hogy mire vágyunk, mi a szívünknek a legfőbb vágya, mi az, amire nagyon vágyunk. A másik pedig, ami szintén segíthet, hogy mi az, amitől félünk. Azt gondolom, hogy ez a két érzelmi viszonyulás nagyon jól leleplezi, hogy mik a bálványaink az életünkben. Majd mindjárt mondok még példát erre. Hogy amit kérünk,
hogy...
Igen, ezek, tehát ebből indul, hogy így mondom, hogy a vágyból és a félelemmel indul el a bálvány. Tehát ez idővel válik bálvány. Ahogy mi reagálunk, tehát az a kérdés, hogy hogyan reagálunk a félelmeinkre, és hogyan reagálunk a vágyainkra. És a reakciónkból lesz ez utána alakulhat bálványjá. Az érdekes az a bálványokban, hogy a bálványok az esetek nagy többségében önmagukban egyébként nem rossz dolgok. Hát akár az egészség, a szolgálat, a munka, bármi kapcsolatok, stb. Ezek nem rossz dolgok. Szükséges részei az életünknek. És nem önmagukban bálványok, hanem azért lesznek bálványok, mert helytelenül kezdünk el viszonyulni hozzá. Tehát a mi viszonyunkban van a hiba, ahogy mi ezekhez viszonyulunk. Sokszor egyébként szívesebben próbáljuk azt csinálni, ezeket a bálványokat kivessük az életünkből, tehát inkább azok ellen küzdünk, de nem azokban van a baj tulajdonképpen, hanem a hozzájuk való viszonyunkban, hogy mi bennük bízunk. Mivel senki nem szolgálhat két úrnak, egyébként érdekes, hogy ugye az első parancsolat micsoda, én az Úr vagyok a te Istened, ne legyenek néked idegen isteneid. Nem véletlenül kezdi ezzel Isten. Mert nagyon jól ismeri a szívünket,
hogy az ember mindig más isteneket keres. Ezek a bálványok. És ezért kezdi ezzel. Én vagyok a te istened.
Én vagyok a te istened. Amikor a bálványainkat megtaláljuk, és ez egy nagyon fontos dolog, lényeges, hogy megtaláljuk a kivezető utat, ez pedig a bűnbánat útja mindig, a bálványoktól a bűnbánat útja és a hit útja. Isten előtt megvallani ezeket a bálványainkat, bűnbánatot tartani ezek miatt, amit elkezdtünk bálványozni, amit jobban szeretünk, mint őt, amire jobban vágyunk, mint ő rá. És ugyanakkor megragadni hittel az evangéliumot. Bűnbánatot tartani, és megragadni hittel az evangéliumot, hogy az Isten szeret, Krisztusért szeret, ebben az állapotunkban is, és a bálványimádásokra is érvényes az ő bűnbocsánata. Ez a bűnbánat és a hit útja, ez felszabadítja az embert. Ez újra visszaállítja az Istennel való kapcsolatunkat. Újra harmóniába kerülök Istennel. Tudjuk, a bálvány, amikor bálvány van az életemben, amikor valamit jobban szeretek, mint Istent, az micsoda, hogy nevezi az ige? Ugye van az Istennel való kapcsolatunk. Így van, egy szeretett kapcsolat, és amikor én jobban szeretek valakit, vagy valakit, mint Istent, az tulajdonképpen paráznaságnak nevezi a Szentírás. Megcsalom az Istent, megvetem az ő szeretetét. Nekem nem elég az ő szeretete, én más után vágyok. Az Istennel való szeretett kapcsolat egyre szabadabbá tesz bennünket. Végül mire tesz Isten szabaddá bennünket? Mi a szabadságnak a célja? Miért adja Isten a szabadságot? A Galata 5.13.14 fogalmazza meg ezt világosan. Megszabadított bennünket mire? Hogy szeretetben szolgáljunk egymásnak. Szabadság az Istentől, a szabadságot a szeretetre kapjuk, hogy szeretetben szolgáljunk egymásnak. A szabadság, az igazi szabadság, abból szeretet, a szeretet jár vele együtt. Ugye az a szabadság, amiről az elején beszéltünk, a hamis szabadság, hogy azt csinálok, amit akarok, ez tulajdonképpen ki körül forog, saját magam körül. A hamis szabadság önző és pusztít. Az igazi szabadság szeret, a másikra figyel és épít. Épít. Ugye a törvény betöltése a szeretet. Ez az Isten célja. A törvény betöltése a szeretet. Szeretetben szolgáljunk egymásnak. Ha megnézzük a bűneink és a bálványaink, tulajdonképpen mindegyik elveszi a szívünkből a szeretetet. Bálványok, amikor vannak az életünkben, ez mindig magunk körül forgat bennünket. A bűneink, legyen szó az önzésünkről, a büszkeségünkről, a bálványimádásokról, vagy a hitetlenségünkről, mindig azt eredményezi, hogy másokat akarunk a szolgáinkká tenni. Másokat akarunk a szolgáinkká tenni. Azt várjuk, hogy mások bennünket kiszolgáljanak. A mi elvárásainkat, a mi igényeinket. Ez a természetünk, és ez a bűnnek a következménye. És ezzel szemben áll az, amikor Isten megszabadít ettől az önmagunk körülforgó életből, ebből az önistenítésből, akkor készek leszünk mi magunkat a mások szolgáivá tenni. Másoknak szolgálni, szeretetből szolgálni. Hadd mondjak egy személyes példát itt. A Az egyik bálványa saját életemben, amivel sokat küzdök, az a hírnév bálványa. Nagyon szeretnék jó színbe föltűnni emberek előtt. Jó színbe föltűnni. Most egész konkrétan itt van ez a mostani alkalom. Jövök erre az alkalomra, és ezt a harcot ugyanúgy vívnom kell most is. Mit jelent a hírnév bálványa? Azt, hogy készülök ide, és az van bennem, hogy itt neked jól kell szerepelni. Mert nagyon fontos, hogy mit gondolnak rólad ezek az emberek. Hogy ők téged jó tanítónak, jó lelkésznek, jó fejnek, ilyennek, olyannak tartsanak. És mit gondoltok, mi születik ebből? A hírnév bálványából? Félelem. Így van. Jön a félelem, jön a rabság. Az ember csak megfeleljen, csak eleget tudjak tenni. És tulajdonképpen jövök közétek szolgálni, és mi körül forog az összes gondolatom? Saját magam körül. Értitek? Így lehet a bálványaink, így tudják a szolgálatunkat is tönkre tenni. Hogy nem az a fontos, hogy ti megértsétek az evangéliumot, hogy ti felszabaduljatok, de ha Isten megszabadítottól a bálványtól, és ez az imádságom és a szüntelen harcom, hogy Uram, szabadíts meg, mert az én értékem nem attól függ, hogy az emberek mit gondolnak rólam. Én nem attól leszek fontos és értékes ember, hogy rólam jól gondolnak az emberek, hanem az én értékemet az adja, hogy te megváltottál, és te szeretsz. És a te szeretetet független az én szereplésemtől és az én cselekedeteimtől. És az én fontosságom nem abban van, hogy emberek mennyire tartanak fontosnak, hanem abban van, hogy te megváltottál és elhívtál a te szolgálatodba. És ha ezt elhiszem, az evangéliumot, akkor felszabadulok arra, hogy ne magam én imádkozok, és ne az legyen a legfontosabb, hogy én hogy szeretelek, hanem hogy az legyen fontos, hogy tudjak nektek szolgálni, tudjak nektek valamit átadni abból, amit Isten adott számukra. És ti is megéljétek ennek a szabadságát. Azt gondolom, hogy világos, nem, hogy a bálvány hogy kötöz meg, hogy tesz rabbá, hogy uralja az életünket a félelem, hogy leszünk önmagunkért élők, és hogy az igazi szabadság, az evangélium hogyan szabadít fel arra, hogy szeretetbe szolgáljak, hogy a másikra tudjak figyelni, a mások szükségére. Még annyit hadd egyezzek meg, hogy a szeretetnek egyébként az egyik jellemzője az, hogy a másik embert is szabadon hagyja. A bálvány szolgává tesz bennünket, és a bűnünk az azt eredményez, hogy a másikat a szolgánká akarjuk tenni. Bennünket szolgáljon, és elveszik ezzel a másik ember szabadságát. Ezt egyébként léptennyomon megtesszük minden kapcsolatunkban. Ezért van tele a szívünk mások felé elvárásokkal, követelésekkel. Állandóan kényszeríteni akarjuk a másikat, uralni, megmondani ki, mit csináljunk körülöttünk. Ez a szívünknek a természetes működése. Szolgálvá tenni a másikat. Ha igazán szeretem a másikat, akkor meghagyom neki a szabadságát. Nem tudok rá jobb példát mondani, de nem is lehet. Mit tesz Isten az emberrel? Megteremtette, és szerette az embert. És ennek a jele az volt, hogy szabadságot adott neki. Szabadságot adott neki. És ez az emberi kapcsolatainkban is így kell, hogy legyen. És amikor Isten újjászül bennünket az ő szeretetéből, megint szabadságot ad. Nem tesz egy kényszerpályára, nem az történik, hogy újjászületünk, és onnantól kezdve csak az Isten akaratát tudom csinálni. Csak engedelmeskedni tudok. Hanem hívő emberként is szabad vagyok. Szabad vagyok. Isten szabadságot ad nekünk. És ezt kell, hogy mi is megtegyük egymással az emberi kapcsolatainkban. Azt gondolom, hogy befejezem, és aztán, ha van kérdésetek, gondolatotok, akkor beszéljünk róla.
Nekem is van még egy megjegyzésem, de szálljunk időt arra, hogyha
nektek van valami, akkor azt elmondhassátok.
Mi hozzátennék egy gondolatot, amikor közben szemben gondolkodnak kérdésekben, hogy visszatérnek erre a bizonyos hirdét illusztrációra, hogy mindannyian küzdünk azzal a vágyal, hogy legyen egy hirdetünk, és akkor hogy az annyira könnyen átválik bálványra. És amiről beszéltünk, az, hogy vigyázzunk a vágyainkra. Tehát a vágyainkra nagyon abban esünk, hogy kezdjünk valami bálványozni, mint egy hirdét. Tehát a megoldás az nem csak, hogy akkor megszüntetem azt a vágyot, hogy nem akarok igyekezni, hogy hirdét legyen. A szirdi kérdés, hogy akkor ne legyünk buddhisták, akkor nincsenek vágyaink, mert a vágyaink nagyon-nagyon fontosak. Tehát vigyázzunk, hogy a vágyaink ne rossz irányba vigye minket, és hogy inkább vágyakozunk Istenre és az ő evangéliumra, Krisztusra, hogy amit ő tett, hogy ő szeret én, hogy én ezzel megelegedjek. De azon túl, hogy Isten adjon azt a vágyat, hogy az előadás, hogy tényleg, hogy az emberek ugye kapjanak valamit. Hogy az emberek tudjanak közeledni Istenhez, hogy amire nekünk figyelnünk kell az életünkben, hogy milyen vágyainkkal vagyunk tele. Önző, én központú vágyaink, akkor igen, ezeket nem kell csökkenteni, figyelni kell erre, de vigyázzunk, hogy erre buddhizmusban esünk, hogy nem legyenek vágyaink. Ugye? Mert az ember igazán él, amikor tele van vágyakkal. Tele van olyan vágyakkal, hogy igen, Uram, akarom, hogy a te országod előre menjen. Akarom, hogy az emberek, hogy kapjanak valamit ezek a dolgoktól. És hogy kérjük az Isten, hogy töltse bennünket olyan vágyokkal, amit tényleg őt tudjuk dicsőíteni, és másokat tudunk kifejezni szeretet és őket szolgálni. Hiszlek, hogy ne legyünk ilyen sztoikus kereszténynek, vagy buddhista kereszténynek, mert sok kereszténynek így gondolkoznak, hogy az, hogy igazi keresztény, hogy nekem nincsen semmi vágyai. Nekem semmi vágyai. Én nyugodt vagyok. Én csak az Istenre koncentrálok. Ez nem az a kereszténység, amiről beszél. Az igazi szabad keresztény tele van vágyai. Ő az, aki él.
Igen, azért mondtam, hogy csak ez egy nagyon nagy téma, a bálvány kérdés. Hogy önmagában nem rossz. Igen, hogy önmagában nem rossz, és hogy tulajdonképpen ugye ez a két rossz út van, ahogy küzdünk a bálványaink ellen. Az egyik, amikor a vágyakat akarjuk kiirtani a szívünkből, és azt gondolom, hogy ez keresztények között igen erőteljes, hogy minden vágyat kiirtani, tehát az a baj, hogy erre vágyok, meg arra vágyok. A másik pedig, amikor magát a bálványt akarom kiiktatni az életemből. De igazából egyik se jó megmondás, hanem a hozzávaló viszonyomat kell megváltoztatni. Tehát ugyanez, én azt gondolom, mondjuk lévén, hogy egyedülállók vagytok itt, ugye az embernek szüksége van társra, vágyik a társra. És akkor lehet az ellen küzdeni, hogy ne vágyjak rá. És nagyon sokszor azt gondolom, hogy nagyon sok keresztény ezzel küzd. Hogy lehetne ezt a vágyat kiirtani magamból? De nem ez a baj, hanem az a baj, amikor azt gondolom, hogy a társ fog engem boldoggá tenni, azt fog teljessé tenni, azt fogja az életemnek a kibontakozását hozni. Itt lett bálványjá a társ, amikor Isten tulajdonságokkal ruházom föl, és amikor mindent ezt kezd el meghatározni az életemben, a gondolkozásomban, a döntéseimben, a kapcsolataimban. Tehát ez önmagában véve nem rossz dolog ez a vágy, de bálványjá válik. Bálványjá válik, mert oda kerül az Isten helyére az élet. És bármi oda kerülhet egyébként, bármi.
Szerintem egyszerűen nem úgy fogalmazódik meg, hogyha vágyaim vannak, az nem volt, de a vágy akkor jó, hogyha nem egyenlő a bálvány. Isten fölé kerül az életembe. Tehát ez nem bálványként működik, nem, tehát a bálványban lesz néhány, ugye fontosabb, mint Isten az életem, és jobban szerettem, és sőt, tőle válom megőle. Szerintem a vágy az életemben az, az nem egyenlő a bálványnak, hogy jól kezelem, és jól tartom ezeket a vágyokat. Tehát, ahogy mondtad, hogy attól, hogy az ember társra vágyik, az nem bölcsösen és csak ettől várom a boldogságot, akkor az egy teljesen normális érzés, ugyanúgy, mint az, hogy az ember szolgálhasson Istennek. A vágyaim lehetnek ugyanúgy, mint egy gyerek áldás után vágyakozni is lehetett. Ha nem kapom meg, akkor nem kell, hogy összedőjön az életem.
Csak az a nehéz ugye ebben az egész dologban, a bálvány, tehát ez így abszolút így van, meg egyetértek, hogy ugye a Biblia azt mondja, hogy családnak a szív mindennél, és a szívünk nagyon sokszor becsapta bennünket. Tehát a probléma az, hogy az már egy nagyon jó dolog, ha látjuk, hogy mi a bálvány az életünkben. Alapvetően nem látjuk a szívünk bálványait. Nem ismerjük őket is. És ez a becsapós a dologban, hogy nem veszük észre, a jó az, hogy Isten segít nekünk az ő lelke által, és leleplezi. De meg kell, hogy mondjam, ez egy nagyon fájdalmas dolog, amikor Isten leleplezi a bálványokat. Mert a bálványokat sokszor úgy leplezi az életünkben, hogy elvesz dolgokat, és akkor jövünk rá, hogy mennyire bálványoztam ezt, például az egészséget, hogy mennyivel sokkal fontosabb, mint Isten a testi egészség, például amikor beteg lesz, vagy egyszerűen pont azzal leplezi le Isten a bálványokat, hogy nem ad meg dolgokat. És akkor jön rá az ember, hogy most miért szenvedek én, miért vagyok ennyire magam alatt? Azért, mert Isten nem adja meg azt, amit én egyébként bálványként tisztelnék az életemben. Tehát sokszor pont ezek a veszteségek, ezek a hiányok leplezik le az életünkbe a bálványainkat. És ezek nem kellemes dolgok. Mint az embernek nem kellemes szembenézni azzal, hogy önmagamat mennyire tudom isteníteni. Hát ez ugye egy félelmetes dolog, ha belegondol az ember, hogy beszélek az Istenről, és az Istennek akarok dicsőséget adni, és közben pedig igazából sokkal erőteljesebb motiváció bennem az, hogy nekem dicsőséget legyen. És ugye maga a gondolat is félelmetes, amikor az ember ezzel szemben találkozik, hogy föl tudom önmagamat bálványozni, mert hát mondjuk meg, hogy a legnagyobb bálványunk mi saját magunk vagyunk. Tehát ugye ezért akarunk mi uralni másokat, mert én vagyok az Isten, ugye ez van mögötte, én vagyok az Isten. Hát ezt jó keresztényként együtt sem mondja ki, mert ezt tudjuk, hogy ilyet nem szabad meg, hát hogy néz neki. De a szívünkben ez van ott, tehát a romlottságunkból ez fakad. Mindenki engem kell, hogy szolgáljon, engem kell, hogy elismerjen, tiszteljen, stb.
Tessék kérdezni.
Nem kérdeztek, addig én mondok. Vannak az életünkben, azt gondolom fontos látni, hogy vannak az életünkben alapelvek, a Szentírásban, az életünkre vonatkozóan, és vannak szabad területek. És nagyon fontos, hogy a kettőt elválasztjuk egymástól. Hát Isten bizonyos dolgokat meghatározott, bizonyos dolgokra azt mondja, hogy ez bűn, bizonyos dolgokat pozitív dolognak nyilvánít. Ezek egyértelműek, de az életünkben van egy csomó olyan dolog, amire azt kell, hogy mondjuk, hogy olyan értelemben semleges terület, tehát a döntéseink nagy része, amit lehet így is csinálni, meg lehet úgy is csinálni. Tehát ahol Isten abszolút szabadságot adott nekünk. És sokkal több ilyen terület van, ahol Isten szabadságot adott nekünk, mint amennyit mi ebből általában megélünk. Például mondjuk a zene kérdése, azt gondolom. Tehát sokszor van egy ilyen törekvés a keresztényekben, pont abból onnan, hogy szeretnénk mindent Istennek megfelelően tenni, hogy azokat a területeket is, ahol Isten szabadságot adott, mi lekorlátozzuk. És így lehet imádkozni, meg ilyen testtartás a jó imádság, meg az ilyen zene a jó zene, meg a keresztény zene is, és akkor mindent elkezdünk az öltözködéstől elkezdve, a hajviseletig,
és akkor lehetne sorolni, hogy mi mindent kezdünk el behatárolni. Olyan területeket is, ahol Isten szabadságot adott nekünk. Tehát ez nagyon fontos, hogy tisztában legyünk, hogy mik azok, amik alapelvek, ami bűn, abban nincs szabadságunk. Van, de tehát az következményekkel jár, ha bűnt követünk el, de van egy csomó terület az életünknek, amiben Isten szabadságot adott, amit Isten ránk bíz, és a kezünkbe ad. Nincs több kérdés. Hozzászólás.
Ha jól értem, akkor ha hiszünk az evangéliumban, és az evangéliumban való hitünk mértékétől fog függni az, hogy milyen gyakran leszünk bálványnál, mert úgy tűnik nekem, hogy az egész életünkben fogjuk ezt a harcot folytatni. Lehet, hogy más-más dolgokkal, de mindig azon fogjuk kapni magunkat, és emlékeztetjük el magunkat, hogy de értem Jézus Krisztus meghalt, és én ő érte vagyok értékes, és stb. Tehát, hogy nem jut, mintha nem jutnánk ebben annyira előre, hogy ne kísértsenek meg ezek a bálványok. Tehát, hogy nem tudjuk magunkat tréningezni abban, hogy legyen annyi hitünk, hogy már ne legyünk bálványok.
Ez nagyon-nagyon fontos, amit mondasz, azt gondolom, mert sokszor van bennünk egy ilyen hiú ábrány, vagy egy ilyen hamis elképzelés, és tulajdonképpen ez is abból fakad egyébként, hogy igazából nem hiszük el azt, amit Isten mond rólunk. Tehát ez a hiú elképzelés az, hogy én egyre jobb leszek, és egyre inkább mentesülök különböző bálványoktól, különböző kísértésektől, és a végén már annyi hit lesz bennem, hogy már csak ilyen incuri-pincuri kis bűnök lesznek, és már semmi komoly dolog nem lesz az életünkben. És ezt nagyon sokszor keresztény tanítások, igényhirdetések is sugallják, hogy mintha ez lenne a hívő életnek az útja, hogy én már egyre inkább fölött állok. És aztán ezt igyekezünk is bizonyítani kifelé, mindenki felé. Hogy igen, én már régóta hívő vagyok, én már fölött állok ennek. Szoktak mondani ilyet, ugye hívő testvérek biztos nagyon szeretitek ti is, amikor mondják, hogy ja igen, amikor fiatal voltam, ez még nekem is problémám. Most már ez engem nekem nem probléma, engem már az újra megtanított, nekem már a pénz ugye nem kísértés, én már ugye meg ezen azon Amazon túl vagyok. Az életünk végéig bármivel megkísérthet az ördög is, meg is kísért, és a szívünk is. Tehát a romlottságunk, ez megmarad, a romlottságunk. A megváltás megkezdődik, Isten formál, de tulajdonképpen a hívő életünk, hogy haladunk előre, nem az történik, hogy egyre jobbnak látjuk magunkat, hanem ha egészségesen fejlődünk, egyre inkább látjuk, hogy mennyi bűn van az életünkben, és mennyi bálvány van, és egyre jobban lelepleződnek ezek a bálványok. És ugyanakkor, miközben mi, tehát ez egy érdekes kettősség, hogy a hívő életben a fejlődést azt jelenti, hogy egyre rosszabbnak látom magamat, egyre bűnösebbnek, amit egyébként Pál is mond, hogy az élete végén a Timóteus levélben, hogy én vagyok a bűnösök közül az első. És nem azt mondja, hogy én voltam, hogy én vagyok a bűnösök közül az első. Előtte még csak olyanokat mondott, hogy az apostolok közül én vagyok a legkisebb. Értjük, hogy az apostolok között legkisebb, aztán utána én is egy bűnös vagyok, és a legvégén az mondja, az összes bűnös közül az első. Tehát egyre inkább fölismerte, hogy mennyire romlott, mennyire bűnös. És ugyanakkor Isten mégis végzi bennünk az ő megszentelő munkáját, és pont azáltal, hogy fölismerjük a bálványainkat, hogy bűnbánatot tartunk, és hittel odafordulunk ő hozzá, Isten mégis formál és megszentel bennünket. De én úgy érzem, hogy ez a megszentelő munkája Istennek, és ez a növekedés, a jó dolgokba való növekedés, ez elsősorban inkább kívülről látszik. Tehát az életünknek a gyümölcse. Tehát kívülállók ezt látják. De mi a saját szívünkbe, ha belenézünk, akkor nem egyre jobbnak látjuk magunkat, és nem gondoljuk azt, hogy én már fölött állok mindennek, hanem tudatában vagyok, hogy mindennel kísérthető vagyok, és bármelyik pillanatban az életemben képes vagyok bálványjá tenni bármit. Bármit. A hit az egész hívő életünk egy harc. Harc a bálványokkal.
Lehet azt mondani, hogy ez az az állapot, amit azt mondtál az előtt, hogy kívülről is látszik, hogy akkor fognak igazán látni, úgymond a gyümölcsök. Mert ez egy ilyen tengerfényben lévő téma, ez a cselekedetek. Tehát azt mondják, hogy ha te megtértél, akkor te ezt már nem csinálod. Hanem viszont akarod úgy csinálni, mert új szíved van fel, és ezt téged arra mindig, hogy gyümölcsöket teremni, és akkor az látszik. És akkor ez egy ilyen nagyon képes dolog, mert lehet így is, meg úgy is, és közben valószínűleg csak egy megoldás van erre, és inkább az, hogy a tényleges belső érés és változás egyszerűen nem is tudsz másképp akkor már talán cselekedni, hanem tényleg akkor látszanak talán a gyümölcsöket. Nem vagyok biztos, mert én, amíg
én azt gondolom, hogy igen, van ennek is egy ilyen feszültsége, tehát ahol új élet van, ott meg kell, hogy jelenjenek a gyümölcsök. És azt mondom, hogy csak az, hogy mindig így mondjuk, hogy meg kell, hogy jelenjenek, de megjelennek a gyümölcsök. Tehát ahol élő hit van, ott megjelennek a gyümölcsök. És a probléma az... Igen, akkor az a probléma, hogy a hittel van probléma. Hát sok minden, azt gondolom, hogy sok minden lehet, de mindenképpen, amikor nincs gyümölcs, akkor hitbeli problémák vannak. Tehát, és ez azért nagyon lényeges, mert általában keresztények is azt gondoljuk, hogy amikor nem látunk gyümölcsöket, hogy akkor nekünk rá kell húzni a gyümölcsökre, már hogy rá kell hajtani. Tehát ugye ez a klasszikus dolog, hogy a Galata 5-ben ott vannak a lélek gyümölcsei, és akkor hú, ezt még nem látom annyira, meg azt, nekem most erre kell rágyúrni, és erre rámenni, hogy ezt valahogy produkáljam, ezeket a gyümölcsöket. De igazából ezek a gyümölcsök, ugye, ami egy gyümölcs tulajdonképpen, ez egybe jön. Isten lelke termi bennük, és ez hit által jelenik meg. És nekünk a célpont tulajdonképpen Tehát nem arra kell koncentrálni, hogy én most minden áron gyümölcsöt teremjek, hanem az evangéliumba vetett hitre. Hitre. Csak sajnos mi mindig jobban hajlunk arra, hogy a hit helyett a cselekedetekkel foglalkozunk. Tehát, hogy én megmutatom.
Ez a sajnálom, az ember a hit életét tudja rendezni Istennel magában, akkor lesznek ezek a gyümölcsök ilyen magától életet.
Így van. Tehát például az alázat, amit mi produkálunk, az egyébként mindig alázatoskodás. És egy rendszerint le is lepleződik. Az igazi alázatot nem tudjuk produkálni. De ez ugyanígy van a szeretetünkkel, bármivel. Ugye, amit mi produkálunk, amit mi szedünk így össze, meg csinálunk, az mindig lelepleződik, hogy hamis. És az igazi szeretetre, az igazi alázatra, az igazi örömre, meg az ember rácsodálkozik, hogy tényleg honnan van ez? Ugye itt a cselekedeteknél az a nagyon húzós dolog szerintem, hogy igazából mi nagyon sokszor nem a megigazulás hitéből akarunk élni, hanem igaznak akarunk mutatkozni. Ez a általános keresztény törekvés. Mutasd meg, hogy te keresztény vagy. Mit jelent ez? Mutasd meg, hogy te jobb vagy, mint a többiek. Te már jól csinálod, Isten szerint csinálsz mindent. És az ember rámegy erre, hogy én megmutatom. És ez egész tulajdonképpen az embernek az önigazolása. Önigazolása és önigazultság lesz belőle. Önigazultság. Magamat mutogatom. Az, hogy keresztény vagyok, ez azt jelenti, hogy hiszek az evangéliumban.
hiszek az evangéliumban.
Van egy különbség, amiről beszéltünk. Vannak keresztények, akik felfogásul, hogy keresztény vagy, ha cselekszel jót, akkor lesz ez a győzelmes keresztény életet. És ha nincs meg ez a győzelmes keresztény életet benne, akkor lehet, hogy tényleg nem vagy szabad, mert Krisztus nem szabadított téged. Mert ha szabadított téged, akkor szabad lenni, és egy győzelmes keresztény életet élni. És mi ezt nem hirdetjük. Ugye ezt a mai nap nem erről szól. A mai nap arról szól, hogy amikor megtért, újjászülettél, akkor a Galatai 5:1 alapján már szabad vagy. És most küzdenünk kell, hogy maradjunk szabad. Mert minden nap lesz nehézségek. Sose fogunk olyan állapotba kerülni, hogy minden flottó megüntek van ez. Hogy én győzelmes keresztény életek napról napra, és ez csak megy. Nem. Szabadok vagyunk, és minden nap harcolnunk kell. De nem úgy harcolunk, hogy nagyon jó lenni, szabad lenni. Nagyon jó lenni, szabad lenni. Nem, hogy szabad vagyok. És úgy harcolok, hogy maradjak szabad. És egy kettő között egy hatalmas nagy különbség.
Ez jelenti ezt a hitbeli kapcsolatot, Istennel napi szeretett kapcsolatom által tudok végül is így gyümölcsöt is teremteni.
Ő miatt már szabad vagyok.
Igen.
És most harcol.
Ezért harcol, amikor ez azt is jelenti, hogy a napi hitharcolat is megvívom magammal Isten felé, mert tudom, hogy a szenthez, és akkor alakulnak ezek a dolgok.
Nem azt mondom, hogy semmit kell harcolni, hanem azért, hogy így felfogja vissza a dolgot. Mert azt felejtünk el, hogy könnyű. A szabadság megvan, csak nem veszik észre. És ezért kell küzdjük, hogy tényleg szemünk előtt maradjon, az pedig nem más, mint az evangélium.
Igen, mert minden bűnre való hajlandóságunkat visszük magunkkal. Tehát ott van is. Ez megdöbbent, amikor az ember rádöbben, hogy keresztényként élek, és nagyon sokszor a kereszténységet csak arra használom föl, hogy ugyanazt a bűnös indulatomat kivitelezzem, amit a hitetlen koromban csináltam. Tehát szerettem volna nagy lenni hitetlen koromban, megmutatni, hogy én értékes, fontos, kiváló, stb. Vagyok, és utána keresztény lettem, és mit csinálok? Ugyanezt, csak most keresztény színben. Tehát a szívünk azzal harcolnunk kell egyfolytában. Mert ezek a bűnök ott vannak is. Ugye ez, amit Robi is mond, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon tetszetős teológia meg elgondolás a győzelmes keresztény életről úgy beszélni, hogy ahogy te haladsz előre, egyre kevesebb kísértés lesz, egyre kevesebb harc, egyre jobb leszel, egyre szuperebb hívő. Hát kinek nem kell ez? Persze, hogy azt mondjuk mindannyian, hát ez az. Hát így, mondjátok meg a módszert, és én megjavítom magamat. Persze, én elhiszem, hogy ez Isten kell, de értitek, az egész arra épül, hogy én magamat jobbá teszem, és megmutatom, hogy jó vagyok. A kereszténység, a bibliai kereszténység pedig arról szól, hogy nem magamat mutatom meg, hogy jobb vagyok, hanem az életem végéig úgy állok Isten előtt, mint egy kegyelemre szoruló bűnös, aki abból él, hogy Jézus Krisztus megváltott. Jézus Krisztus megváltott. Csak hát ez ugye világos, hogy akkor nincs dicsekvésem az életem végéig. Nincs mivel dicsekednem. Csak a kegyelemmel. De hát ez a lényeg. És ez lenne a cél, hogy ne legyen mással dicsekvésem, csak a kegyelemmel. Hogy az Isten engem szeret és elfogadott. És megbocsátott minden bűnömet. De szívünk szerint, természetünk az diktálja, hogy na most már hívő emberként is termelj valamit, amivel tudsz dicsekedni. Amit föl tudsz mutatni mások előtt. És éppen ezért, hogy a bizonyságtétel, a keresztény bizonyságtétel, és figyeljétek meg nagyon sokszor a világ felé, nem Krisztusról szól, ami megváltunkról, hanem rólunk, hogy mi milyen jó emberek lettünk. Így szoktam nagyon röviden a keresztény igényedet, és általában ezt adja az emberek elé. Rossz vagy? Jó akarsz lenni? Gyere közénk! Mert itt vagyunk mi a jó emberek. Mi már tudjuk, hogy kell élni. És ha ide tartoznál, ha már megtértél volna, akkor te is jó ember lennél. Akkor te is a jó táborába tartozol.
És igazából észre sem veszünk, hogy saját magunkat hirdetjük az embereknek. Nem Krisztust. Nem azt mondjuk, hogy gyere közünk, mert mi megtaláltuk Krisztust, az életünk értelmét, aki értéket, célt adott az életünknek.
Tehát valaki megkérdezte, hogy szabad vagy? Igen, de mégsem. Hogy szabadok vagyok, de majd akkor leszek tökéletesen szabadok. Tehát szabadok vagyunk már, de mégsem. Napról napokra küzdenünk, hogy maradjunk szabadok.